vigadjatok az Úrban ti igazak, mert az Úr igéje igaz, az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete. Féljen az Úrtól az egész föld, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, ami Urunktól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Kérjük és magasztaljuk tovább Istenünket, énekeljük helyeinket elfoglalva a 251. számú dicséretünk első 6 versét. A 251. dicséretünk első 6 versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Meghódol lelkem, te néked nagy felség. fohászkodjunk. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy Téd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert Te teremtetted a mindenséget, akaratot hívott létre, és teremtett mindent. Isten tiszteletünk megszentelése és további megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint írva található Mózes első könyvében, az első részben, valamint a második fejezet első 4 versében. Az ige hosszúságára való tekintettel leülve, de nyitott szívvel hallgatjuk. A megnevezett szent helyem Mózes első könyvében, az első fejezetben, valamint a második fejezet első 4 versében így szól hozzánk Isten igéje. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt lévő vizeket a boltozat felett lévő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek, így lett este és lett reggel, második nap. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcsfát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó, így lett este és lett reggel, harmadik nap. Azután ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek a világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbiket, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este és lett reggel, negyedik nap. Azután ezt mondta Isten, pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét, a madár is sokasodjék a földön. Így lett este és lett reggel, ötödik nap. Azután ezt mondta Isten, hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat, és úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette őket. Férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este és lett reggel, hatodik nap. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és a föld teremtésének a története. Isten áldja meg az igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem meghallói, befogadói és igaz megtartói is legyünk. Hogy így legyen, gyertek, alázzuk meg magunkat a Teremtő Isten színe előtt, és imádkozzunk eképpen. Teremtő Istenünk, szerető mennyei Atyánk, megilletődve és hálával állunk meg előtted, és nézünk fel Teremtő Szent Felségedre. Urunk, ha csak szétnézünk a bennünket körülvelő vevő világban, látjuk, hogy te milyen hatalmas vagy. Mert minden, amit a földön érzékelhetünk, és azon túl is, sőt minden, amit nem látunk, mind a te alkotásod. Valóban csak az jöhet a szánkra, erre a csodára válaszul, amit az ének írója is mond, és ahogy énekeltük is, meghódol lelkünk, te néked nagy felség. Imádunk téged, mert olyan hatalmas vagy, hogy pusztán a szavaddal világokat hozol létre. Imádunk a te tökéletes tervedért, amit elgondoltál, és amiről tudjuk, hogy jó, és amit hatalmasan meg is valósítasz ebben a világban. De főleg imádunk most azért a szeretetért, amivel kormányzod ezt a mindenséget keletkezésétől fogva. Jól tudjuk, Urunk, hogy neked nincs szükségünk rád, hogy neked nincs szükségünk ránk. Tudjuk, hogy a mi gyarló életünk nem is férkőzhet közelébe a te szent isteni felségednek. De tudjuk azt is, hogy mégis szeretettel formáltad az embert, és ma is szeretettel fordulsz hozzánk. Köszönjük ezt a nagy kegyelmet. Köszönjük, hogy ma is összegyűlhettünk előtted. Fordulj felénk, taníts bennünket, hagyd tudjunk meg róla többet ezen az alkalmon. Küld lelkedet erre az Isten tiszteletre, és add, hogy semmilyen külső vagy belső zaj ne terelje el a figyelmünket az igéről. És küld lelkedet minden templomba és minden Isten tiszteletre, ahol a te igaz igét szól. Áld meg a rád figyelőket és téged hallgatókat. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, mert igen óhajtunk. Amen. Az ige hallgatására és hirdetésére készülve énekelje a gyülekezet a 171. számú dicséretet, amely így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Az az ige, amiről Isten lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek ma, írva található a Bibliaolvasó kalóz szerinti mai új szövetségi igeszakasz egy versében, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 3. versben. A megnevezett helyen a Zsidókhoz írt levél 11. részének 3. versében ez van megírva. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Eddig az olvasott ige. Szeretett testvére, kedves gyülekezet, akik a református Biblia olvasó vezérfonal szerint olvassuk naponként Isten igéjét, ma érkeztünk el a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a nyitányához. Ezt a részt a Bibliában a hit fejezetének szokták nevezni. Ez a fejezet megvilágítja a hit lényegét az első versben, majd ószövetségi emberek példáin keresztül bemutatja a hit működését. Az ószövetség nagy hit tanúi az első hívő emberek segítségével megláthatjuk, hogy hogyan is működik a világon a hit. De mielőtt ezt megtenné, egy minden eseményt megelőző isteni dologra és tettre mutat rá, a világ teremtésére. Ez a téma újból és újból előjön a történelem során, érthető, hiszen az embert mindig is érdekelte, hogy hogyan keletkezett ez a világ űr, ez az univerzum, és benne az otthonunk a Föld, ahol mi élünk. Már az ókori tudósok és filozófusok is megalkották a maguk elméletét, sőt, azóta is mindenki megpróbálja felfogni és kitalálni, hogy vajon hogyan is keletkezett mindez, ami körülöttünk van. Mindez, amit látunk, és mindaz, amit nem is látunk. A középkorban, ha így gyorsan végig szaladunk az emberi történelmen, a középkorban ebben a kérdésben is a Biblia volt a legmérvadóbb. Azonban ebben az időben az egyház emberei sajnos nagy csőlátással olvasták a Biblia igazságait, és elvetettek minden olyan tudományos kijelentést, ami a teremtés történettel kapcsolatban a Bibliának ellent mondott. Mágiák gyulladtak, és nagy hatású és nagy tudású emberek vesztek oda, és lettek áldozatai a fanatikus csőlátásnak. Azután megtört az egyház ereje, és az egész megfordult. Sorra láttak napvilágot a Biblia tanításait megcáfoló és a teremtést kétségbe vonó új bizonyítékok, és minden kísérlet, amit a tudomány elvégzett, mindez csak azt szolgálta, hogy a Bibliát és a Bibliában hívő embereket zavarba hozza. A tudomány sosem látott fejlődésnek indult, ami a vallás gyengüléséhez vezetett. A tudomány lett az új vallás. Sokan pedig nem csak a Bibliát, hanem Isten létezését is kétségbe vonták. Valóban a kozmosz kutatása a legnagyobb lépése volt a tudománynak, az évtizedek során pedig számos dologra kérdést kapott az ember. Jártunk a világűrben, eljutottunk a Holdra is. A rengeteg kísérlet pedig, sok tudományos felfedezés egyre inkább eltávolította egymástól a hitet és a tudományt, és ateistává tette az embereket. 1929-ben pedig egy mindent felforgató felfedezés történt. Egy amerikai csillagász távoli csillagok fény erősségét és fény jelenségeit vizsgálva felfedezte azt, hogy a Földről nézett távoli galaxisok folyamatosan távolodnak tőlünk. Rájött arra, hogy a világűr folyamatosan tágul. Ezt azóta már tényként fogadjuk el, vagyis azt, hogy az univerzum minden pontja egyre távolabb kerül a többi ponttól, mert a közöttük levő tér egyre növekszik. Ezt a növekedést a tudósok megfordították elméletben, és rájöttek arra, hogy ami most távolodik egymástól, az valamikor nagyon régen egyre közelebb volt egymáshoz, és egy pontból indult ki. Ezt nevezzük ősrobbanásnak. Ez ma is nagyon népszerű elképzelés, és gyakran használja a tudománya Bibliával és a hittel élő emberek ellen, mondván, hogy ebbe a folyamatban nincs Isten is, nem is kell Isten, mondván, hogy az univerzum keletkezésének egyetlen egy rendező elve volt, az pedig a véletlen. Nem kell és nem is lehet a tudományt szembeállítani a hittel, mert nem ellentétei egymásnak. A tudománynak a tudománytalanság és a tudatlanság, míg a hitnek a hitetlenség az ellentéte. Nem kell összeugrasztani a kettőt, mert mindkettő mást vizsgál. A tudomány területe a körülöttünk lévő szemmel látható és érzékszerveinkkel érzékelhető világ. Meg is vannak a módszerei, ahogyan azt vizsgálja. A hit pedig túlmutat a látható világon, és magasabb összefüggéseket vizsgál a tudománynál. A tudomány a láthatóra, a hit a láthatatlanra néz. A tudomány fényjelenségek, gravitációs erők és szökési sebességek véletlenszerű játékát látja csupán a teremtésben, de a hit embere látja, hogy a teremtés mögött egy szeretettel munkálkodó, minden fölött álló hatalmas úr, a teremtő Isten áll. Hit nélkül megoldhatatlan, feloldhatatlan és érthetetlen a teremtés. Mert a hit bizonysága ez. Ez a látható és érzékeinkkel felfogható világ mögött egy láthatatlan hatalom áll, Isten igéje. Ez hívta életre az egész világot és az egész mindenséget. A hit a teremtésben az élő Isten személyéhez kapcsol, aki szól, aki megszólal, aki nem néma bálvány és nem fizikai képlet, hanem beszél. A hit egy olyan szemüveg, amelyen át többet látunk a tudósoknál a teremtés folyamatából. Látjuk ezt, négy dolgot látunk, és ezt vizsgáljuk ma. Látjuk, hogy Isten igéje rend, értelem, hatalom és erő. Nézzük meg röviden ezt a négy dolgot. Mit jelent a teremtésben is, mit jelent ma a mi életünkben. Először tehát azt vizsgáljuk, hogy Isten igéje rend. Az ige olyan rendezői elv a teremtésben, amely mindent a helyére tesz, és mindent ott is tart. A rend az első, ami szembe ötlik, ha a teremtés történetét olvassuk a Szentírásban. Először is Isten szép sorjában halad. Nem kavarja össze a napokat. Minden napnak megvan a maga feladata, hogy aznap mit fog elvégezni és mit fog teremteni. Egyszerre csak egy dolgot teremt, létrehoz valamit, csak azzal foglalkozik, és azt a helyére rakja a természetben. Nem keveri össze az állatokat a növényekkel, a csillagokat az emberrel. Mindennek megvan a maga rendje, és mindennek megvan a maga helye a teremtésben. Mindennel a megfelelő időben foglalkozik, és mindent a helyén kezel. A teremtésben nyoma sincs káosznak. Teljes rend uralkodik, mégpedig olyan, ami alól semmi sem bújhat ki. Ha valami keletkezik, azonnal besorakozik abba a rendszerbe, ami fennáll a világban. Isten igéje ma is képes erre. És legyen hála az ő szent nevének, hogy sokan megtapasztaltuk már azt, milyen jó is az, mikor az ige rendet tesz az én összekuszálódott életemben. De jó, ha ezt valaki átéli, rend van az életem sorában. Én nagyon rendetlen gyerek voltam, és gyakran előfordult a szobámban, hogy nem találtam meg a dolgaimat a szoba közepén levő hatalmas kupacban, amiben minden volt. De előfordult néha az is, hogy amire hazaértem az iskolából, édesanyám rendet rakott a szobában. És nagyon jó volt látni azt, hogy mindennek megvan a helye, mindent azonnal megtalálok, és hogy átlátható az egész szobám. Engeded-e, hogy Isten igéje rendet rakjon az életedben ma is? Hogy rendezze a gondolataidat, a feladataidat, a kapcsolataidat, a munkádat, még a szórakozásodat is. Hallgass az igére, és engedd, hogy rendet rakjon. A rend mindenre vonatkozik. Te is engedj át mindent az életedben az ige rendrakó hatalmának. Szokták gyakran mondani ige hallgató emberek, hogy ez nem nekem szól. Ó, ez még embert is tudunk, hogy ez rá nagyon jó lenne. Nem véletlenül találkozol egy igével. Engedd, hogy elvégezze a rend munkáját az életedben. Másodszor azt vizsgáljuk, hogy Isten igéje értelem. A mai világ fogyasztói társadalma nagyon pazarló életformát mutat az embernek és ajánl. Ezt üzenik a reklámok és minden az egész világon, hogy ami dolgod meghibásodik, vagy már régi, vagy elavult, azt ne javítsd meg, hanem egyszerűen dobd ki. Így van ez a technikai módszerekkel, hogy van már egy-két barátom, akinek havonta új telefonja van, és még meg sem tanulta kezelni az előzőt, de már egy újat vesz. De így van az étellel is. Valaki nem eszi meg a másnapos kenyeret, kidobja és frisset vásárol. De így van az emberi kapcsolatokkal is. Ha valakivel rosszba vagy, vagy elfáradt a kapcsolatotok, ne törekedj arra, hogy megjavíts, hanem egyszerűen szüntesd meg, és jön majd egy másik. Semminek nincs értéke, és nincs értelme, mert minden felcserélhető és lecserélhető. Ezzel szemben az ige a teremtésben mindennek meghatározott értelmet ad. Nem csupán rendezte a létrejött dolgokat, hanem mindent értelemmel is látott el. Mindennek megvan a maga funkciója a világon. A törvényszerűségek lenyűgöző körforgása, ami folytonos mozgásban is, fejlődésben és lendületben tartja a világot. Ez biztosítja is annak tovább élését. Erre példa a tápláléklánc. Ez nem csupán véres vacsorája az erősebb állatnak. Kezdve a szivacsoktól át a csalánozókon, a puha testűeken, az ízlet lábúakon, az emlősökig, még végül a legerősebb állat az ember megeszik mindent. Ez a körforgás biztosítja a fajok fennmaradását és továbbfejlődését is. De értelme van a fizikai és a kémiai törvényeknek, értelme van a gravitációnak, az atomok kölcsönhatásának, értelme a szélnek, az esőnek, a hidegnek, és ennek a kánikulának is, amit az elmúlt hetekben átéltünk. Minden körülöttünk lévőnek a teremtéskor értelmet az ige adott. Ez az értelemszerző tulajdonsága ma is megvan. szörnyű dolog, ha valaki azt mondja, nincs értelme az életemnek. Az ige minden élet számára értelmet tartogat és értelmet ad. Amikor Jézus meggyógyít valakit az evangéliumban, nem csupán egy testi-lelki bajtól menti meg és szabadítja meg, hanem értelmet ad annak az ember életének. A béna újra tud járni és tud dolgozni, és nem kell koldulnia. A néma hangosan tudja dicsérni Istent. Értelme van az életének. Az ige képes arra ma is, hogy teljesen megváltoztassa az ember életét. Célt adhat, reményt és értelmet az értelmetlennek látszó dolgokban is. Nem mond semmire, hogy nincs értelme. Tedd az ige mérlegére, és engedd, hogy ő mutassa meg az értelmet a te életedben, és életed minden dolgában is. Harmadszor azt nézzük meg a teremtés kapcsán és az igény kapcsán, hogy Isten igéje hatalom. Hadd hozzak erre egy bibliai példát. Tudjuk jól, hogy Mózes azt a feladatot kapta Istentől, hogy menjen el a fáraóhoz, és mondja meg neki, hogy az Isten akarata, hogy a fáraó engedje el a pusztába a zsidó népet. Micsoda kép, micsoda látvány. Egy egyszerű ember minden külső hatalmi eszköz igénybevétele nélkül oda merészel állni az akkori világ leghatalmasabb uralkodója elé. És tudjuk jól a történetből, hogy Mózes erejét mutatván egy botot kígyóvá változtat. Csak hogy ezt a fáraó tudósai és varázslói is meg tudják tenni. Mózes saját magában bízva, saját bölcsességében bízva megszégyenül és kinevetik ott a fáraó udvarában. Ám amikor elmondja, hogy miért jött, akkor egyszer csak mindenki komolyá válik. Mert ott Mózes valakinek a segítségét hívja. Ott Mózessel egy olyan hatalom van, ami a mindenható Isten élő igéje. Azt parancsolja a fáraónak, hogy engedje el a népet a zsarnoki fogságból. Ennek az igének a súlya alatt a fáraó sem tud mit tenni. Elengedi végül a népet. Mert Isten igéjének mindenki engedelmességgel tartozik. Még az is, aki nem akar, engedni fog előbb-utóbb. Isten igéje hatalom, amely uralkodik ma is, és hatalmasabb mindennél itt a földön. Az ige súlya alatt ma is összetörnek gonosz tervek, összeroppannak életek, összedőlnek emberi elképzelések, mert az ige hatalma működik, és az ige súlya megítél és összeroppant mindent, ami nem Istentől való. Emlékszem, milyen boldog volt, amikor először legyűrt engem ez az isteni hatalom, az ige. És azóta is de sokszor lebirkózott már, miközben próbál a helyes úton tartani. Ahogy a rendnél is elmondtuk, és vonatkozik rá, az ige hatalmára is igaz, hogy senki sem bújhat ki alóla. Nincs földi hatalom, amely nagyobb lenne nála. Mindennél hatalmasabb, mindent megítél és megvizsgál. És joga is van minden életet megnézni és minden életbe beleszólni. De az evangélium is, mert csak így tud gyógyítani. Csak ha foglalkozik veled, csak akkor tud gyógyítani. Jobbá tenni, nevelni és megmenteni. Sose félj az igétől, és sose félj az ige hatalmától. Mert megítél, de azért, hogy segítsen. Boldog ember az, aki engedi ennek a hatalomnak, hogy megítélje az életét, és irányítsa azt. Negyedszer, testvérém, nézzük meg azt, hogy az ige erő is. Amikor az igét felolvastam, az így fogalmaz, hogy Isten teremtette a világot a szava által úgy,
hogy a láthatatlan szóból egyszer csak látható valóság lett. Amikor ezt mondja az ige, az ige erejére is felhívja a figyelmet. Ahhoz, hogy a láthatatlanból látható valóság legyen, Istennek meg kellett szólalnia. Ha nem lett volna erő a hangjában, nem történt volna semmi. De meg lett mindaz, amit Isten mondott. Tehát az ő szavában óriási teremtő erő van. A teremtésben épp az a csodálatos és gyönyörű, hogy Isten mondott valamit, és az rögtön létrejött. Ez a tudomány számára nem, csak a hit embere számára érthető és látható. Mert Isten minden kimondott szavában erő van. Így olvassuk a 107. Zsoltárban, így fogalmaz a Zsoltáros. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Az ige betegséget üzel, gyógyulást és életet teremt. Emlékeztek a kapernaumi százados történetére, aki a szolgája, beteg szolgájáért ment Jézus elé, hogy gyógyítsa meg. Nem is kér Jézustól csak ennyit, hanem csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. A szolga nem is volt ott. Jézus csak megszólalt, és az ige ereje már is gyógyulást hozott az embernek. Jézus egyetlen szava elég a gyógyuláshoz, mert erő van benne, mert maga az erő. Olyan erőt képvisel, amihez nincs fogható más ezen a földön. Az ige ereje azt is jelenti, hogy amit Isten mond, azt már valóságosnak fogadhatjuk el. A teremtésben nem azt olvasjuk, hogy Isten mondta, hogy legyen világosság, és majd egyszer világosság lett valamikor. Azonnal világosság lett. Mert az ige erős, nem téveszt célt, és lehet benne bízni. Az ige hatalmáról azt mondtam, hogy felette áll minden életnek, és megítél minden életet, és mérlegre tesz. Eddig az ige erejéről azt mondhatom, hogy mellette áll minden életnek. Támogat és vezet. Hallgasd úgy Isten minden igéjét, mint olyan erőt, ami melletted áll, és segít téged. Kedves testvérek, befejezésként engedjétek meg, hogy felolvassam nektek János evangéliumának a kezdetét. Így kezdődik az evangélium. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A teremtésnek nem voltak szemtanúi. Mindaz, amit Mózes első könyvében a teremtésről olvasunk, csupán az ókori ember számára leírt, az ókori ember fogalmi készletével rendelkező mítosz. Semmiképp sem beszámoló vagy krónika. A teremtésnek nincs krónikása. Azonban a Szentlélek az íráson át egyet világosan a tudomásunkra hoz. Minden azért történt, mert Isten megszólalt. Mert Isten kimondta az igét. Mert neki minden szava rend, értelem, hatalom és erő. És ez az ége alkotta a mindenséget. Ez pedig nem maradt örökké láthatatlan, hanem ahogy elébb olvastam, egyszer csak eljött a földre. A teremtő lehajolt a teremtett világhoz. Lehajolt és belépett a teremtményei közé. Emberré lett. Az ige testé lett. Itt járt az emberek között, tanított és gyógyított, ám nem ez volt a legnagyobb munkája, hanem az, hogy meghalt minden ember bűnéért a golgotai keresztfán. Majd feltámadt, és megváltott mindenkit, aki hisz ő benne. a testélet ige Jézus Krisztus, akire nézve is, akiben teremtetett minden ezen a világon, ma is vár mindenkit, hogy odaadhassa neki, és felkínálhassa neki ezt a váltságot. Ma is felajánlja, hogy társad lesz egy életen át, csak válaszd őt, és fogadd el az ő áldozatát. Isten igéje ma is élő és ható. Ma is rend, értelem, hatalom és erő. És kívánom szívből, hogy tudjunk minden nap élni az élő igével, Jézus Krisztussal, hogy mindez a mi életünkben is megvalósulhasson. Amen. Az ígére válaszolva énekeljük a 134. Zsoltárunk 3. versét. A 134. Zsoltár 3. verse így kezdődik. Megáldjon téged az Isten. Helyünkön maradva imádkozzunk. Szerető Istenünk, az Úr Jézus által áldjuk és dicsőítjük szent nevedet azért az igéért, amely létrehozta ezt a világ mindenséget. Köszönjük, hogy megtaníthatta ma nekünk az ige, hogy te mindennél nagyobb vagy. Dicsőítünk azért, hogy ahol megszólaltál, hogy szabad nyomán élet keletkezett. Áldunk, hogyha már a mi életünkben is így van. Légy áldott, Úrunk, azért, hogy te nem csak a teremtésben beszélsz, hanem azóta is mindig megszólítod az embert. Köszönjük, ha ma sem üres kézzel és üres szívvel távozhatunk innen. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk, hogy igét, táplálékot és üzenetet mondtál. Te áld meg azokat az ige magvakat, amiket elvetettél ma bennünk, hogy teremjenek a te dicsőségedre és a mi hitünk erősödésére. Hívjuk, Urunk, az igét az életünkbe minden napra, hogy rendet rakjon elrontott és összecsomózott dolgaink között, hogy értelmes célt adjon a mindennapjainknak és az egész életünknek. Add, hogy helyesen, alázattal fogadjuk az igét. De engedd azt is megtapasztalnunk, hogy a te igét hatalom és erő is. Olyan nagy szükségünk van erre, mert sokszor olyan erőtlennek érezzük magunkat. Erősíts, bátoríts és támogass bennünket igéddel minden napon, az elkövetkező héten is. Úr Jézus, köszönjük mindazt, amit már eddig is elvégeztél értünk. Köszönjük, hogy te vagy az élő ige, akivel minden nap találkozhatunk, aki mellettünk állsz, akire számíthatunk. Szeretnénk a jövő héten is rád támaszkodni minden dolgunkban. Ezért kérünk, hogy légy jelen mindennapjainkban, a te teremtő hatalmaddal. Irányítsd az életünket, vezess bennünket, hogy a te nagyobb dicsőségedre tudjunk élni és szolgálni. Legyen dicsőség a te szent nevednek, örökkön örökké. Amen. fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot.
Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinknek. És ne tudj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
A hirdetéseket hallgatjuk meg, és át is adom a szót.
Köszönjük szépen ismét Farkas István szolgálatát, aki immáron harmadszor szolgált itt, mert húsvétkor is egyszer hirdette az Úr igéjét nálunk. Ő a Károli Gáspár Református Egyetem 5. éves hallgatója. Kérjük, kívánjuk Isten áldását szolgálatára, életére, és nem sokára megkötendő házasságára is. Köszönjük szépen. Hirdetem a jövő heti alkalmakat. Csütörtökön délután 6 órakor, vagy este 6 órakor Biblióra lesz, és vasárnap 10 órakor pedig istentisztelet, és a babaszoba jövő héten is üzemelni fog, és a gyermekek felülete is működni fog. Örömteli alkalmat hirdetek, Kis Gergely és Tóth Emese Tünde lelkipásztorok házasságkötését, amely augusztus 18-án, azaz jövő szombaton, délután 3 órakor fog történni, történik. Emesét sokan ismerik a gyülekezetben, ez az anya gyülekezete, innen indult lelkészi pályája, szülei és egyházközségi tagok, jelesül az egyik én vagyok, a másik pedig feleségem Csilla. Az esküvő helyszíne az a kőbányai református egyházközség temploma lesz, amely az Iház utca 15-ös szám alatt található kőványám. Ez a Gergely utca és az Iház utca sarkánál van. Szeretettel hívjuk testvéreket erre az esküvőre, mindenkit, akit csak tudni szeretne eljönni, ami után szeretett vendégség lesz, és hogyha valaki egy kis sósa vagy édesüteményt tudna készíteni, azt szeretettel fogadjuk. De aki nem tud ilyet készíteni, az sem maradjon otthon, ez nem belépő. Hogyha valaki mégis hozna, akkor a technikai részletek megkérdezhetően keresse meg a Csillát, vagy engem. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Jézus Krisztus gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. És az utolsó hirdetési ponton pedig Rink Ferenc presbiter testvérünk által írt hirdetést olvasom föl. Kedves testvérek, szeretnénk ismét tájékoztatni a testvéreket a diakóniai munkálatunkról, amit a Marika nénénél végeztünk eddig. A szoba vakonása teljesen kész van, tehát a kiszáradás után lehetne meszelni, a konyhában és a fürdőszobában viszont hátra van még a vakolási munka. A szoba elején egy méteres sávban ki kellett vésni az ajzatbetont, mert az a szoba küszöbének közelében körülbelül 5 cm-vel magasabb volt. Így ezt most vissza kell betonozni, meg kell várni, hogy kiszáradjon, hogy vízzel lehessen szigetelni. Ezután egy hőszigetelő réteget, egy fóliát és egy vashárot kell elhelyezni, és hát utána következik a betonozás, amit csak körmüzesekkel tudunk elvégeztetni, ami költségekkel jár. Ezután még valamilyen burkolatot és lábadatot kell felrakni a szobában. Valószínű, hogy nem tudunk ez évben mindent elvégezni, megcsinálni, de a padlót a szobában be kell fejeznünk, hogy élhetővé tegyük a házukat, hogy egyáltalán visszaköltözhessenek. A szobaablakok is ki vannak töredezve, egy rétegűek, melyeket újra kellene üvegezni, mázolni kellene azokat a konyhában, a fürdőszobában, és a konyha padlónak az elkészítését, falból kalatát, azt mi csak tervesen tudjuk venni ebben az évben. Kérjük a testvéreket, hogy szállják meg özvegy testvérünket és beteg húgát, és adakozzanak, mert az anyagárat ki kell fizetni. A víz és a hőszigetelésre, a padlóburkolóanyagra, az üvegetésre, a lámpatestekre, a festékre, illetve a kőműves munkákra és a törmelék elszállítására. Fizikai munkával is támogassák gyülekezetünket, ezt a diakóniai munkánkat, bármilyen kevés idejük is van, kevés támogatást is szívesen fogadunk. Megjegyezzük, hogy eddig csak a 64 és 75 éves testvérek végeztek szolgálatot egy fiatalabb kivételével. A hátralévő munkákra, a konyha és fürdőszoba és simítóvakolásokra, és majd az egész lakás veszelésére, valamint a szoba padló szigetelésére, és a szoba padlójának burkolására, valamint a törmelék konténerbe történő lapátolására szeretnénk testvéreket hívni, akiket az Úr indít. Ha a fizikai munkára nem jönnek testvérek, akkor ezeket a munkálatokat is készpénzzel kell kifizetni, mert az idős testvérek fizikai terelhetősége sem határtalan. Eddig a hirdetés.
Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora továbbra is. Az áldás vitele előtt énekeljük záró énekünket, amely a 250. dicséretünk mind a négy verse. Ez a dicséret a 23. Zsoltár dallamára megy, és az első verse így kezdődik. Atya Úristen, rólad vallást tészek.
Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, aki az eget és a földet alkotta, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.